Kellemes délutánt kívánok, ez az Opera Percek. A mikrofonnál Somodi Evelin. Elindult a Magyar Állami Operaház 2022 és 2023-as évada az immár felújított Magyar Állami Operaházban, illetve az évad részét képezik az Eiffel Műhelyházban is tartott ikonikus darabok. Arról, hogy mi várható ebben az évadban, mi alapján álltak össze az előadások, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel beszélgettem. Meg annyi újdonsággal, már csak a felújított Magyar Állami Operaház eleve fényesíti ezt az eseményt, illetve ezt az időszakot, de meg annyi fellépővel, előadással készülnek, de kezdjük talán kicsit a Mítosz és Történelem címnél, hogy miért éppen ezt választották az évad mellé, évadhoz.
A Mítosz és Történelem egy olyan tág tematikát tesz lehetővé, ami tulajdonképpen fontos is, hogy elég tág legyen, mert minden évben igyekszem ilyen témát választani, hogy a műsorok, a programok, az opera és a balett címek megtalálása azért könnyű legyen, tehát fontos, hogy valamire a hangsúlyt adakjuk az adott évben, ez különbözheti meg a többitől, ezt az adott évadot, hogy ilyen történelmi, meg történelmi kinőző tematikájú előadások is vannak benne, de emellett azért játszani kell tudni a törzsrepertoárt is, tehát hogy ezt például mutassam, mert nyilván diótörő attól még van, hogy ez nem egy történelmi darab, meg valásúvola is, vagy koncertek és egyebek, tehát hogy nem úgy kell elképzelni ezt, hogy akkor csak erről összpontosítunk, egy operaházat nem is lehet átállítani ilyen értelemben. De az nagyon fontos, hogy mindig valamilyen fókuszt találjunk, és az, hogy rengeteg opera épül történelmi eseményekre, és volt több olyan szerző is, aki ezekből valóságos mítoszt kerekített, sőt olyan is volt, aki önálló mitológiát épített, és abból lehet visszafejtegetni esetleg történelmi események hatásait. Ez nagyon érdekes, és szerintem ez szellemi izgalmat fog hozni mindenkinek, aki komolyan velünk akar jönni ezen az úton.
Igen, például kiemelhetnénk itt a nemrég bemutatott keresztkantáták előadást, azt hiszem ez talán inkább a mítosz részéhez kapcsolódó, egy inkább ilyen emelkedettebb, vallásosabb hangvételű előadásról van szó, vagy akár említhetnénk a Meyerling című balettet, ami szintén egy történelmi, gyökerekre visszavezethető történet, vagy éppen olyan újdonságok, mint a Hunyadi László. Ugye az operához meg annyi helyszín tartozik, az Eiffel Műhelyház is egy modern helyszín. Erre a helyszínre kitérve van-e eltérés a repertoárban?
Van, és nagyon fontos is, hogy legyen a különböző helyszíneknek különböző művészi profiljuk. Nem ugyanaz fog járni jellemzően az Eiffel Műhelyházba, aki az Operaházba. Én nagyon szeretem, hogy legyenek átfedések, és vannak is olyan vegyes bérleteink, amelyeknek a közönséget erre ösztönözés, sőt olyan kedvezményeink is vannak, hogy az Eiffelbe járók milyen engedménnyel vagy kedvezmény jutnak el az Operaházba. Hát ez fontos, de hogy mindig tudják, hogy ott mire számítsanak, és hogy nem ugyanarra, ez is ugyanolyan fontos. Az operázban maradnak azok a nagy produkciók, amelyekhez nagy létszámú szereplőgárda szükséges, amelyek a törzsrepertoárnak a részei, mondjuk a Bohém élet, vagy Wagner Ring ciklusa, vagy a nagy klasszikus balettek, nem csak a diótörő, hanem a Hattyúktava, vagy a Don Quixote, tehát ezek a nagy klasszikusok. Ugyanakkor az Eiffelben lesznek mind a kortárs balett előadásaink, amelyek nagyon színvonalas, emlékszerűek. Az Eiffelben kell kikötni az összes kortárs operának, 20. századi művek többségének, amelyek Puccini és Liászt utáni művek, tehát úgy szintén, hogy mondjam, periférikus a szerepük, de kötődik hozzájuk, erősen kötődik hozzájuk egy közönségréteg, illetve hát az a kísérleti előadásaink is ott lesznek mindig az Eiffelben, amelyek megpróbálják házasítani a jazzt, a barokkal, a prózát, a zenével, mondjuk a balettet, az operával, tehát ezek az előadásaink is ott lesznek a legjobb helyen az Eiffel Műhelyházban.
Az opera esetében 139. évadról van már immáron szó, és csak hogy így számokat nézzük, ugye két helyszínen több mint 500 különféle méretű és jellegű előadást, foglalkozást vesznek sorra, ezek között van 53 féle repertoár darab, 16 kisebb-nagyobb bemutató, és 7 egész estés nagytermi produkció, operák és balettek egyaránt. Ez mennyire számít egy megszokott évnek, hogy ilyen sok előadás legyen? Ez átlagosnak mondható az opera esetében, vagy ez tényleg egy ilyen kiemelkedő, mert azért valljuk be, ennyi előadásra még nézőként elmenni is rengeteg.
Igen, de nem is várjuk azt, hogy ezeket mindenki végig látogassa. Nagyon régi korokba vissza, amikor még nem volt se televíziózás, se nem voltak a társalgási életnek más lehetőségei, akkor volt olyan, hogy valakinek mondjuk úgy volt bérlete, hogy ez heti két előadást jelentett. Tehát akkor egy időben mondjuk 50-szer volt operában, vagy 60-szor. Ez ma már nincs így, nem is lehet így, és nem is elvárás, nem is így gondolkozunk. Inkább úgy gondolkozunk, hogy rengeteg félék vagyunk, nagyon sokféle dolgot szeretünk. Igyekszünk, mint nemzeti intézmény és mint egyfajta monopól intézmény is, igyekszünk mindenkinek valamit találni, nem csak valamit, hanem több dolgot is egy-egy évadban. Hát ha valaki eljön ötször egy évben operába, az már nagyon boldog át tesz engem, mert akkor öt olyan dolgot tudott kiválasztani a honlapunkról, amelyeket elég jól dokumentálunk, tehát nem csak korhatárkarikákat lehet látni az előadásaink mellett, meg leírásokat róluk, meg két galériát, meg videótrélert, hanem még akár az operai színrevitelnek a stílusát is jelezzük egy-egy kis ikonnal, tehát hogy klasszikus-e vagy kevert, azt mixnek hívjuk, vagy kortárs, tehát egyfajta elemelt változatról van a szó. De visszatérve a kérdésére, attól függ, honnan nézzük. Tehát a Magyar Állami Operaház, ezt talán kevesen tudják, de a világ egyik legnagyobb opera intézménye. Tehát pont itt tegnap beszélgettem az Opera de Paris, a Párizsi Opera egyik vezetőjével, és hát előszámláltuk, hogy 5 vagy 6 ilyen intézményt tudunk a világban, amelyiknek több színháza van. Tehát ez egy nagy intézmény, sok előadást játszik, el legyünk büszkék, hogy ezt az őseink is így az Erkellel párban az operaház működésével így alakozták meg. Tehát ez sok előadás. De ha meg onnan nézem, hogy az évekkel ezelőtt, amikor a repertoár csere még zajlott nálunk, tehát szerettem volna azt, hogy a régi 20-30 éve műsorban lévő előadásokat, hogy mondjam, hogy új ruhába öltöztessük, akkor sokkal több volt a premierünk. Tehát most kevesebb a premier, viszont most szeretnénk kijátszani azokat, amelyeket az elmúlt években megalkottunk, de aztán a Covid vagy az építkezéseink miatt nem volt mód ezeket közösség elé vinni, vagy elegendő estén át közösség elé vinni, úgyhogy tulajdonképpen ha valaki rólunk gondolkozik így magyarként, akkor arra gondolja, hogy egy olyan széles választékot talál, ami a világnak csak néhány városában lehetséges. Tehát érdemes böngészni, mert biztos van olyan, és nem is egy, ami pont az ő ízlését találja el.
Az említettekhez még hozzávenném azt, hogy ugye rengeteg külföldi fellépő is, karmester is ellátogat és segíti, részt vesz az előadásokon. Hogy ez például mennyire emeli, vagy illetve a magyar résztvevőkkel kiegészülve, ön hogy látja, ez mennyire emeli akár fel a világ térképre a Magyar Állami Operaházat, illetve hogy lehetne így behatárolni a magyar kultúrát ebből a szempontból az opera tekintetében?
Ez egy fontos kérdés, egy kettőség jellemezhető a válaszsal, mert én arra törekszem, hogy az előbbiekből is fakadó módon, tehát hogy egy ilyen nagy intézménye van ennek az országnak, sőt ennek a nemzetnek. Ezért nekünk fokozott felelősségünk van abban, hogy a magyar énekes kultúrát fönntartsuk, hogy a magyar tánc kultúrában, a klasszikus balett létezzen, hogy az operáz zenekarában, énekkarában magyar művészek megtalálják a számításukat, és ekközben az is fontos, hogy mindezek a magyar művészek egyébként nagyszerűek legyenek. Tehát, hogy az elvtelenség sehol sem jó, itt sem jó az, hogyha mindenáron magyarok, egyébként csak a produktum nem jó, és az sem jó, hogy mindenáron külföldiek, és akkor meg a magyarok nem jutnak szóhoz, és elsorvad a nemzeti kultúrák. Tehát úgy kell megtalálni ebben egy ilyen súlyt, hogy közben a magyar közönség elé azért külföldiek is kerülhessenek, külföldi sztárok, nem mindenkinek van módja elutazni Salzburgba, meg Amerikába meghallgatni, mit tudom én, Matthew Polenzánit, egy kiváló tenoristát, most meg lehet hallgatni idén tavasszal nálunk. Tényleg csak egy példát mondtam, de lehetne karmesterekkel és akár klasszikus balettekkel is példálózni, vagy kortárs táralkotók balett egy felvonásos fejével. Egy szóval én úgy gondolom, hogy nálunk most a lehetőségekhez képest, hisz az anyagiakon is múlik persze, eléggé jelen van a világ, és ha nincs jelen nagyobb mértékben, az csak azért van, mert úgy gondoljuk, hogy azon szerepekre, amelyekre nem tűzünk ki külföldit, azokra a legjobb minőségben kitűzhetők magyar művészek is. Tehát, hogy ez a kettő így szimbiózisban él. Nem mindenhol van ez ugye a világon, mert ha mondjuk ön megnézi a Stockholmi Színház, a Stockholmi Opera szereposztását, és összeveti, nem tudom, teszem azt a London szereposztásaival, vakteszte nem mondja meg, hogy hol van. Tehát nem lesznek rajta svéd nevek, meg nem lesznek a másikon angol nevek, hanem a világ minden tájáról összekapkodott ügynökségek által beajánlott énekeseket talál, akik a világ bármely pontján találkozhatnak egymással, csak szeretném megkérdezni, hogy akkor ennek mi az értelme. Tehát van-e bármiféle sajátosság annak, hogy ki hol mit énekel el? Szerintem fontos hozzáad, hogyha van, és ezért mi arra törekszünk, hogy döntően magyar énekesekkel dolgozzunk.
Az elmúlt percekben a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert hallották.